Mentőtisztként kezdte most a Péterfi Sándor utcai kórház és baleseti központ klinikai toxikológiáján osztályvezető főorvos. Évente körülbelül 9000 embert kezel különféle mérgezések és függőségek miatt, legtöbbször öngyilkosokat, alkoholmérgezett és drogtúladagolásban szenvedő pácienseket lát el. Szenvedélye azért neki is van, a mogyoros csoki és a pipázás. A reggeli gyors vendége 9 órától, Zaher Gábor.
Napjunk is a közepébe, és kezdjük a BTK módosítással. Azt írták még februárban a különböző internetes honlapokon, hogy esztelen drogszigor jön, és azt vetítették előre, hogy ha ezeket az intézkedéseket elfogadja a kormány, akkor az gyakorlatilag a kábítószeresek számának megnövekedéséhez vezethet, egyre veszélyesebben fogják majd élvezni a drogot a fiatalok. Hát ezt még nem tudjuk, hogy ezek a következmények bejönnek-e, de az biztos, hogy nagyon sok minden megvalósult abból, amit februárban előre vetítettek, tehát szigorodott a drogtörvény, vagy a drogosokat érintő, a BTK drogosokat érintő része. És úgy tudom, hogy a TASZ és ön között abban a kérdésben mindenképpen egyetértés van, hogy tiltással semmit nem lehet elérni drogügyben.
Abszolút, én a fuhogást amúgy sem szerettem, amikor jelőjelzik. Ha majd ez jön, akkor lecsapnak Zeus villámai, és akkor itt háromszorosára növekedik a droghasználóknak a száma. Ez baromság. Szerintem önmagában egy paragrafus, egy szabály, a szerhasználatot sem pozitív, sem negatív irányba nem fogja tudni megváltoztatni. Tessék belegondolni, szabad ma Magyarországon lopni? Nem szabad, hiszen ott van a BTK-ba, és akkor nézze meg a mai híreket, újságot, itt ottam ott hány olyan dolog, és nem az, hogy a hajléktalan lopott az bevásárlóközpontban egy üveg vodkát, amit megívott, hanem sok nagyság, sok-sok nullás nagyságrendű lopások történnek. Magyarán szóval a törvény ereje önmagába véve ennek az egész problémának a kezelésére nem alkalmas. Az, hogy benne van a törvénybe, hogy ez veszélyes, lehet, hogy aztán ez most a jog szerint 1 év, 2 év, 3 év, 5 év, 15 év, 20 év, erre lehetnek szakmai viták erről, de az biztos, hogy ma Magyarországon azért nem ül senki börtönbe, mert mondjuk elszívott egy spanglit. Azok, akik börtönbe vannak, kábítószeres bűncselekmény miatt, ott önmagába véve valamilyen halmazati bűncselekmény van még, de azért, hogy a 17 éves gimnazista gyerek elszívta a spanglit, és azért őt 2 évre kusténve nehéz vasba bezárják, ezért nincs. Más egyéb is benne van. Vannak egy tök jó példát, ugye volt róla jövök hajnalba, tök jó volt, de leszimatol az ember Skrillex alatt a levegőbe, és mit érez olyan furcsa illatot, ami nem feltétlenül mondjuk, hát hogy is mondjuk, a levágó, frissen kaszált mezőnek az illat, hanem teljesen más történet. Valószínűleg tegnap a Volton lévők közül mondjuk olyan 6-8 ezer embert le lehetett volna tartóztatni, kábítószerrel visszaélés miatt. Van ennek valami értelme? Én azt gondolom, hogy semmi az ég egy adt a világon, ebből lett volna 6-8 ezer akta, 6-8 ezer vizelet, minta, stb. A történetet nem itt kell erre az oldalról megfogni, ellentétben a bizonyos célistával, ugye, amiről valahogy a TASZ úgy mindig lapít, az úgy valahogy nem az ő oldaluk, arról nem nagyon szeretnek beszélni, ami a célista, az meghozta az elején a maga eredményét. Visszaesett a szerhasználóknak a száma, elkezdték ugye változtatni a történetet, mert kivitték a szervet Szlovákiába, kivitték a szervet Szerbiába, és onnan hozza a futár be a cuccot tulajdonképpen Magyarországra, de önmagában véve ez a kínálat csökkentési drogpolitikában teljesítette az, ami elvárható. A keresletcsökkentési drogpolitika az nem oldható meg BTK-val, köze nincsen a történethez, az egy teljesen más folyamat, szerintem egész egyszerűen úgy hívják, hogy nevelés, és ez a nevelési folyamat, ez holnapra nem fog eredményt hozni. Ez, ha ma elkezdem a mai 4 éveseknél, ez majd 10-12 év múlva fog eredményt hozni, amikor az a fiatal versenyző ott fog állni a buliba, és neki fogja mondani a haverjának, hogy mondom, hogy itt van ez a cucc, próbáld ki. Kérdés az, hogy én szülő, idézve edző, milyen edzésmunkát végeztem, hogy a meccsen, ahol én nem leszek ott, mert miért lennék ott a buliba, mennyire fog tudni jól teljesíteni.
Igen, nem csak, hogy majd azt, aki azt mondja mondjuk egy buliban, hogy figyelj, itt van ez a füves cigi, tök jó, szívjál bele te is, innentől kezdve majd leültethetik, hiszen ugye továbbadta a kábítószert, és ezt innentől kezdve sokkal szigorúbban fogják elbírálni. Ez nem feltétlenül biztos, hogy egy jó dolog. Így olyan gyerekeket hoznak kiközösített, kriminalizált helyzetbe, akik valójában csak egyszerűen csak hülyék voltak.
Nem feltétlenül lehet, hogy hülyék voltak, lehet, hogy csak kíváncsiak. A kíváncsiság nem feltétlenül hülyeség. 45 millió droghasználat történik Magyarországon. Tavaly 4500 eljárás történt kábítószerres történetek miatt. Tessék megnézni a számadatokat, hogy mennyi az esélye annak a középiskolásnak, aki mondjuk beleszíves pangliba, úgyhogy a haver átadja neki, A-nak is, meg B-nek is, hogy bármi nemű problémája lesz, mármint jogi szempontból a kábítószer. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kicsi. Szóval, meg a másikból is biztos vagyok, hogy azért ott vannak a végrehajtók, hogy ott van a rendőr, ott van az ügyész, ott van a bíró, aki mérlegelni fogja ezeket a szituációkat, mert nem az a cél, hogy tényleg börtönbe zárják, mert akkor a börtönből kikerül 2 év múlva kiművelt, idézőjelve emberfőként a börtönegyetemről, és biztos, hogy az élete az kettébe fog törni.
Az biztos.
Én azt gondolom, hogy önmagába véve a büntetése volt fenyegetés, az semmit nem fog erről a történetről megoldani. Hogy most belekerült a BTK-ba, az egy dolog, de én ettől biztos nem fog megnőni az eseteknek a száma. Olyan egész egyszerű dologba tessenek belegondolni, hogy mondom, ez a mondjuk tegnap az a pár ezer, akit nyugodtan le lehetett volna tartóztatni. Biztos vagyok abban, hogy a megyének, Győr-Sopron megyének rendőrségi költségvetése tegnap este összeomlott volna. Ha levesznek mondjuk 10 000 vizeletmintát, vizeletmintánként 40 000 forint alaphangon ennek a vizeletmintának az analitikai vizsgálata. Hát ezt szorozzuk föl. Jócskán pénz, ami csak maga arról szól, hogy bizonyítani kell azt, hogy a XY vizeletében ennyi nanogram pro milliliter, ennyi mikrogram pro milliliter, ilyen és ilyen nevű hatóanyag volt. Mert önmagában attól, hogy belenézek mélyen a szemébe, és tág a pupillája, és kicsit véreres, világos, hogy az ember pontosan tudja, hogy miről van szó, mert tegnap két...
Persze, a szemésztőjött.
Nem. Tegnap két sávot mentünk a büfébe, akkor ott a vajnalból megállított, azt mondja, na egy gyors beugrató kérdés, nézzen rá, mit lát rajtunk. És az egyikre elmondtam, hogy ez spidezett, a másik pedig biozöldet használt, mert látszott rajtuk, a szemükön is látszott ez a történet, és azt mondja, nyert, tovább lépett, jót röhögtünk a történeten. Ilyenek történnek mondjuk egy fesztiválon, de önmagába véve ezeknek a szereknek a kimutatása sok-sok-sok-sok pénzbe kerül. És nem hiszem, hogy a rendőrség olyan baromi jól áll költségvetési szinten. Hogy
de ezek szerint, hogyha jól értem, ön abban bízik, hogy a bíróságnak, a rendőrségnek, tehát azoknak, akik ebbe a folyamatba belenyúlnak, lesz majd eszük, és
én nem
ültetik le, aki nem oda való?
Én nem ebbe bízom. Én abban bízom, hogy végre Magyarországon lesz egyfajta értékrend, lesznek keretek, és mi buta szülők megtanulunk egy kicsit foglalkozni a saját gyerekeinkkel. És nem 7 percet akarunk velük foglalkozni naponta, mint ami a mai magyar átlagra jellemző, habár nem azt kell csinálni egy abszolút laikus szülőnek, hogy leültetni a gyereket, hogy beszélgessünk a kábítószerről. Szerintem az lenne egy tök jó történet, ha odáig el tudnánk jutni, hogy amikor a gyerek mondjuk elmegy a fesztiválra, mert menjen el, mert nyugodtan menjen el.
Az apja, vagy vigyel a gyerek az apját.
Nem feltétlenül, még akár egyedül is elmehet, akkor egy valamit kelljen tőle kérdezni. Mennyi pénz kell? És nem akkor, hogy most elmész olyan a fesztiválra, most leülsz és végighallgatod az én prédikációmat, ami ezt a sok nagyon nagy baromságot elmondom, ami az én, bezzeg az én időmbe agyamba megfogalmazott, ami ma már 2012-ben nem érvényes. Érvényes volt 1976-ban, amikor én voltam 16 éves. De ma 2012-ben nem erről szól a világ. És nem találnak közös nevezőt, nem beszélgetnek, nem ismerik egymást, de apuka majd elmondja, mert ha nem tartod be, fiam, akkor szíjat hasítok a hátadból. Megmosolyogtató.
Akkor a következő részben két szülő beszélget majd. Azt mondja, hogy edzőként, szülőként érhetünk el a legtöbbet annak érdekében, hogy a gyerek lehetőleg ne váljon szenvedélybeteggé. Ezt most nagyon leegyszerűsítettem, amit az előbb mondott. Mert az, hogyha valaki mondjuk egy buliban egy picit többet iszik a kelleténél, vagy ad abszurdum elszív egy füves cigit, az még...
Nem dől össze a világ tőle. Én azt gondolom, ez nem azt jelenti. Hát most gondolja bele, hogy minden olyan gyerek, aki életében berúgott volna abból, mint alkoholista lenne, akkor
hát,
hol tartanánk?
Akkor az alkoholizmus lenne a normális.
Így van, alapvetően. Szóval én azt gondolom, hogy ma itt azért 2012-ben picit mások a normatívák, és esetenként ez nekünk felnőtteknek időnként kiveri a biztosítékot. Hogy miért van erre szükség, mert kipróbálja, mert kíváncsi, és időnként megszoktam azt is kérdezni a szülőtől, hogy egy van, gondoljon bele. Ha mondjuk ön is ma lenne 16 éves, és nem a mai eszével, hanem egy mai 16 éves eszével, amiben persze, hogy ez egy abszolút elképzelhetetlen történet, akkor a ma esti buliba biztos, hogy ön tudna nemet mondani? És nem tudjuk erre a választ. Mert ugye, persze, ha miért ne tudnék nemet mondani, mondom én itt ugye az 52 éves eszemmel, ahol könnyű ilyenkor ezt kijelenteni. De amikor 16 éves voltam, és elmentünk osztálykirándulásra, pont Sopronba, ugye, akkor miért volt az, hogy a gyógygödör az lefelé 10 lépcső, visszafelé 25? Anélkül, hogy átépítették volna. Mert nem tudtam nemet mondani.
Jó, viszont az sem egy tartható állapot, hogy kiderült, hogy a magyar fiatalok, erről írt ez a bizonyos Népszabadság, ami a kezemben van, többet isznak, dohányoznak, és most már többet is drogoznak, mint az európai átlag.
Ez nem így van.
Hát egy felmérés szerint, itt van ez az ESPET felmérés, amit 4 évente ismételnek meg, mindenben az európai átlag fölött vagyunk. Több alkoholfogyasztó van a diákok körében az európai átlagnál. Azt gondolják, hogy a marihuána könnyen beszerezhető, ki is próbálták meg.
Könnyen is beszerezhető. És most alapvetően ugye ez megint egy kicsit sarkítja a történet. Ugye az ESPAD arról szól, hogy kipróbálta, és nem arról szól, hogy rendszeresen használja. Szóval a kettőt nem szabad összekeverni, hogy azt mondjuk, hogy a gyerekek kábítószeresek. És akkor megjelenik előttünk egy kép, a Szélkámán téren a metró kiáratában álló csávó, aki büdös, koszos, elhanyagolt, szúrásnyomokkal tele, oldószerszaga a lelet, és oda jön önhöz, amikor kilép a metró, és szólsz, hogy adjon már egy 50-es, adjon már egy 100-ast. De most ő nem az átlag droghasználó. Az átlag droghasználó az pontosan úgy néz ki, mint bármelyikünk, és a bármelyikünk alatt most nem önt meg magamat értem, hanem azt az átlag 16 éves fiatalt, aki mondjuk itt a nem messze innen lévő gimnáziumból kibattyog és szépen megy hazafelé, mert semmilyen ismertető jele nem lesz, ami alapján, nem hogy ön, de még én sem tudnám róla megmondani, hogy ön mondjuk esetenként szerhasználó, vagy akár alkalmi szerhasználó. És attól, hogy ugye itt, amikor arról beszélünk, hogy kábítószer, ugye 8000 magyar alkoholista van, aki alkoholbeteg. Mit gondol, hogy hány kábítószerfüggő van Magyarországon?
Valószínűleg kevesebb.
Hát igen, világos, 799-999.
Valószínűleg lényegesen kevesebb.
Mennyi lehet?
Körülbelül 400 000-re satszolom.
Aha, nem több, mint 20 000. Na most ettől a pillanattól kezdve, ugye, akkor, amikor arról beszélünk, hogy kábítószer, akkor mindenkinek rögtön ez fog eszébe jutni, a függő, a problémás droghasználó, nem beszélve arról, hogy biztos ön is ismer olyan marihuána függőt, akiről nem tudja, hogy marihuána függő. Soha az életében nem fog öntől pénzt kérni a Moszkva téren, de sehol máshol. Elképzelhető, hogy 3 nyelven beszél, van munkája, jó autóval jár, stb. És marihuána függőként éli az életét, egyet elszív délután, egy spanglit, egyet meg este, hogy ugye jól tudjon aludni, hogy nehogy a elvonási tünete legyen, és ugye alvászavarai lennének. Magyarán szóval, amikor megint csak arról beszélünk, hogy kábítószerfüggőt, legalább az 50%-uk ezeknek ugyanolyan A4-es normál átlag polgár, mint ön vagy én, csak sajnos az életében nem a csokoládéfüggőség, nem a futásfüggőség, nem a nikotinfüggőség, koffeinfüggőség, hanem vagy még erre pluszba rájátszik egy bizonyos THC-függőség is, az ami hát számunkra lehet, hogy egy kicsit testidegen. És akkor a maradék 50% az, aki tényleg az, akivel ott fog a volt Moszkva téren találkozni, aki ilyen állapotú versenyző lesz. A problémás droghasználó, aki már agyilag is ugye teljesen szoftverhiányossá vált.
Jó, de A4-es átlagszülőként nem szeretném, hogy a gyerekem akár csak ilyen marihuána függő light ember lenne, hogy aki reggel és este elszív.
Abszolút, ez tavathatatlan, ezt senki nem szeretné. A kérdés az, hogy megadok-e minden olyan információt a gyereknek az életről, elsősorban a saját mintámról, a saját szociális mintámról, amit átközvetítek a gyereknek, tudok-e neki értékrendet biztosítani, tudok-e neki keretet biztosítani, és itt most nem a zséről van szó, hanem az erkölcsi értékrendi keretekről, amin belül mozog, mert ha ezekkel tisztában van, meg ismerem a gyerekemet, mert nem 7 percet foglalkozom vele naponta, akkor tényleg úgy engedhetem el a buliba, hogy azt az egy dolgot kell tőle megkérdezni, hogy kell pénz, fiam, vagy nem.
Ön egyébként jó szülő volt? Tehát ön
Én vagyok.
Jó nem tudom, hogy hány éves a gyereke.
16.
Akkor ő már talán, ő még talán formálható korban van.
Mit ért az alatt, hogy formálom? Ülefiam formállak. És nem, akkor ráültettem a korongra, és akkor megpróbálom őt alakítani. Nem. A formálása a történetnek ott kezdődik, amikor az ember úgy dönt, hogy szeretnének gyereket az élete párjával. És akkor valami elindul ebbe a történetbe. Az elején természetesen ugye az anya-gyerek kapcsolat az döntően más. Ugye apukaként ugye mit szoktuk időnként nagyképpen mondani? Megfürdettem a gyereket. Havonta egyszer. Voltunk sétálni. 3 hetente egyszer. Tisztába tettem. Ugye ezek olyan, mint a katonatörténetek, amikkel a férfiak hűítik egymást. Szintén 3 hetente egyszer. De az a fajta kapcsolat, ami igazán egy apuka és a saját fiú vagy lány gyermeke között a kiérdemelt szeretet, az gyakorlatilag olyan 2-2,5 éves korban kezdődik el. És onnantól kell ezt a kapcsolatot őrizni, hogy ne az legyen, hogy az ember előtt ott áll egy 3 éves kis versenyző, aki eget kér, ugye apa, vegyél fel, ugye nyúl fölfelé, és a következő pillanat, amikor apa felnéz, akkor lát egy 185 centis, szőrösödő, 60 kilós, büdös lábú, 46-os cipőt viselő csávot, és megkérdezi, ez meg ki a tököm, hogy került ez ide, mert elszaladt úgy 12 év, hogy halvány segítlő a gőzöm nincsen, előrébb léptem a rangsorba, tök jól keresek, szép nyaralunk van, nagyon jó autón van, csak nem tudom, ki ez a csávó itt ebbe a szobába, hogy hogyan rosszabbbe került ide, mert az elmúlt 12 évben nem láttam őt.
De akkor ezek szerint az ön gyereke nem így nőtt föl. Ő még sokat tud a 16 éves fiáról.
Én azt gondolom, hogy a történet való elkezdődött, és ez most zajlik. És alakítjuk egymást, és merek tőle tanulni egy csomó dolgot, ami ehhez a mai világhoz szerintem abszolút elengedhetetlen, és nekem a munkámban is ez nagyon sok segítséget jelent, hiszen elég gyakran találkozom ezzel a fajta korosztállyal, akivel szemben én próbálok nagyon gyakran nem doktorbácsiskodni, mert az olyan hülyén veszi ki magát, és a gyerek borzasztóan örül, amikor például leül mellé, mondjuk egy ilyen én korosztályon beli öregedő versenyző, és nem azt kérdezi meg tőle, hogy akkor kisfiam, miért rúgtál be tegnap? Meg miért kell elszívni azt a cigarettácskát, és akkor most attól miért? Hanem például megkérdezni, hogy a meccsből te még láttál valamit, hogy már előtte be voltál állva. És akkor lehet elkezdeni beszélgetni, és aztán persze előjönnek azok a dolgok, ami számára fontos, mert a gyerek közlékeny is el akarja mondani, és amikor a gyerek megszólítja apát, hogy apa, szeretnék veled beszélni, mondja a 15 éves fiú. Mit fog mondani apuka? A fiam, nem látod, meccset nézek, kiradó van, újságot olvasok, füvet kell vágnom, leadásra határidőben, stb. Kettőször fog a gyerek ilyet mondani. Harmadjára maga próbálja megoldani a problémákat. A gyerek, ha ilyet mond, az olyan, mint a halál meg a hasmenés. Ha menni kell, hát menni kell. Félre kell mindent tenni, mert akar kommunikálni. És a kamasz gyerekkel, hát ugye ön is tart otthon már nem kamasz versenyzőket, de azért a kamasz versenyzőkkel nem egyszerű a kommunikáció. Szóval nem úgy működik, hogy gyere fiam, beszélgessünk. Fiam, mi bajod van? Kérdezett ilyet a gyerektől? Na, semmi.
Hát, oké. Okay.
Abszolút, hát hogy ne, hát én is, hát ez természetes. De abban a pillanatban, ha ő nyit, akkor minden félre. Azt a Ronaldo kihagyott helyzetet, azt 54-szer meg fogják ismételni. Nem ér annyit, mint amikor a gyerekkel tudok beszélgetni.
És ideig arról beszélgettünk Zahár Gábor, a toxikológussal, hogy mit tehet a szülő, hogy a gyereke egy normális ember, normális felnőtt legyen, és ne kerüljön semmilyen szernek a hatalmába. Csak hogy ez a cikk, ez a bizonyos Népszabadság cikk, ez például ír ilyen komolyabb kezdeményezésekről is, iskolai felvilágosító programokról, Facebook oldalakról, ahol az fiatalok információhoz juthatnak, és azt írja, hogy hát ezek nem túl hatékonyak. Most természetesen föltetem az álkérdést, hogy vajon miért?
Vajon miért? A Facebook szerintem az jó, azért az nagyon sok gyerekhez eljut, és ugye a...
Jó, csak nem mindegy, hogy milyen hangnemben jut el hozzájuk.
Hát de a történet mindig is arról szól, hogy egy 16 éves gyereknek nem azt kell elmondani, hogy a THC, meg a CB1 receptorok, meg az endogén kannabinoidok, meg a különböző ligandok hogyan alakulnak ki, mert ez baromira fogja unni. Ezt majd megtanulja, hogyha mondjuk biológus lesz, meg orvos lesz, meg gyógyszerész lesz, és ott fog ülni negyed-ötöd évben, akkor ez egy teljesen más történet. Az ő nyelvükön kell, az ő hangjukon és az ő érdeklődési körüknek megfelelően kell ezekről a dolgokról nyilatkozni, és azt gondolom, hogy a legkevesebb mert egy ilyen kábítószer prevenciós előadáson magáról a kábítószerekről kell tulajdonképpen beszélni. Szóval nem arról szól, hogy ez fiam a marihuána, így néz ki, ilyen a hatóanyaga, megszívod a második slók után ott a központi idegrendszeredben, és itt több, és itt van. Magukkal, a tényekkel, adatbázis szempontjából sokkal inkább tisztában vannak, mint a felnőttek.
Jó, de pont azért kezdi el szívni a marihuánát, mert kíváncsi arra, hogy mit csinál vele.
Ez így van. Én azt gondolom, hogy a bocsánat, nem gondolom, tudom. A tudatmódosító szerek egyetlen egy dolgot csinálnak velünk, és ez a történetnek a lényege. Megváltoztatnak. És úgy fognak megváltoztatni, hogy magába a változás folyamatába már nem fogunk tudni beleszólni. És ez a történetnek a lényege. És gondoljon bele a világ legegyszerűbb tudatmódosító szerébe, amit úgy hívunk, hogy alkohol. Hogy ez hogy változtatja meg az embert? Hogy mi történik, ha az ember elkezd alkoholt fogyasztani, egy pohár, két pohár, és így tovább, és így tovább, és ott van az ember, aki mondjuk az egy-két pohártól milyen lesz. Oldott, kevésbé gátlásos, csicsergő, jópofa, stb. Aztán átmegy a különböző fázisokon, és lesz belőle mondjuk egy parérészeg állapotba okádó versenyző, aki ott van térdkönyök helyzetben az árokpartján, és aktuálisan még szeretne fölállni, de csak tápászkodni tud, szeretne még valamit mondani artikuláltan, de csak ugye angolul tud üvölteni, mert ilyenkor fantasztikusan jól megtanulunk angolul, és kiválóan használjuk a nyelvérzékünket. Mindez miért? Hát van egy etanol nevű anyag, még bekerül a szervezetünkbe, ott beindít bizonyos folyamatokat, tök mindegy, hogy mi, de megváltoztat. És attól, ha mondjuk ön elé letesznek egy hordó bort, és ön ezt nézi, attól még nem rúgott be, sose, senki. Attól, ha ön elé letesznek két megtekert spanglit, és ön nem gyújt rá, attól semmi baj nem lesz, de ha rágyújt, ha elkezdi piálni a bort, akkor beindulnak ezek a folyamatok, és ettől a pillanattól kezdve borzasztó egyszerű ennek a terápiás megoldása. Azt kell tudni mondani, hogy nem. Na most ez egy folyamat, a nemmondástudománynak az elsajátítása. És szerintem ma egy szülő, ha ezeket a dolgokat tudja a kábítószerről, akkor nem kell tudni, mi az a Formec, mi az az MDPV, mi az a JVH018, tök mindegy alapvetően, de arra kell megtanítani azt a gyereket, hogy a változás. Most persze rögtön benne van a csapdaszituáció a változásban. Hogy hány olyan ember van a világon, akiben ez olyan változást hozott, ami esetleg önálló érettségi tétel. És ez egy csapdahelyzet, mert igenis ilyenek vannak, csak egy valamiről megint nem szabad megfeledkezni, hogy ma annak az esélye, hogy ezek a szerek olyan változást hoznak, hogy mondjuk tud az ember olyat alkotni, aminek valódi nyoma marad, nem egy Facebook bejegyzés, nem egy rendőrségi jegyzőkönyv, nem egy otthoni fejmosás, irodalmi, zenei, bármilyen mű, annak ma körülbelül 1 az 1 millióhoz az esélye. Ami azt jelenti, hogy Magyarországon mondjuk idézőjelben él 10 ilyen ember. Egyet ismerek, 9 az valahol még szerintem érdegélhet összességében. Ugyanakkor, ha tényleg megnézzük az 1800-as évek elejétől, ugye az irodalmat, a zenét, a képzőművészetet, hát hány olyan versenyző van, aki szerek hatására alkotott. És olyan dolgokat, tényleg, hát nézze meg a Párizsi Abszint klubot, nézze meg a Hasis klubot, hát hány, a Baudelaire-től, Verlaine-en keresztül, Robert Louis Stevenson, hát Stephen King. Ismeri, olvasott, gondolom,
hogy
baromi jó. Ugye 17 évig kokainfüggő volt, és a saját kokainos rémálmait írta meg gyakorlatilag ezekbe a könyvekbe. Charles Ludwig Dodgson, tetszik őt ismerni?
Igen.
Carol Louise-nak hívják más néven,
igen,
ugye?
Igen, igen.
Aki meszkalin használó volt, és saját meszkalinos élményeit írta meg az Alice könyvekben.
Ezért nőnek meg.
Abszolút. De mi történik? Baromi egyszerű, itt is a változást írja le. Mert ugye nem az lesz, hogy Alice nő meg, meg a íz lesz kicsi, meg menetelnek a kártyalapok, meg dohányzik a tücsök, szóval nincs erről. Hanem én változom meg, mert én használom a szert, és én fogom őt másnak látni. Ez is azt támasztja le, hogy megváltozik a dolog, de indít bennem egy olyan fajta változási folyamatot, amivel nem tudok beleszólni, hogy aztán ez a változási folyamat kapcsán most nekem rémálmaim lesznek, és mondjuk egy drogindukált a pszichózisba belecsúszom, vagy ülök a holdon, és így a kezemmel nyitogatom az ajtókat a földön, és lapozok a bolygók között, mint mondjuk valamilyen enteogénszer hatására, ilyenről beszámolnak, nem egy betegen volt, aki például ilyen dolgokat mesélt, ami meg egy baj van, hogy azt mondja, hogy ez kurva jó volt ott ülni a holdon, és így rakosgatni a bolygókat, de mondom, figyeljen, egyszer vissza kell jönni. És ha visszajön, akkor azt, amiben benne van, az gyengének fogja érezni, és megint visszakívánkozik, és megint visszakívánkozik, és nem biztos, hogy megint a holdra fog eljutni, lehet, hogy a Dark Side of the Moon-on fog tulajdonképpen kikötni, ami meg negatív élmények jelenít, és ezért érdemes meggondolni, hogy az ember belecsap-e ezekbe a dolgokba, vagy nem. Mert ő nem tudja, hogy milyen fajta változást fog indukálni az életében.
Csak aki elkezd valamilyen szert használni, az általában nem úgy fogja elkezdeni használni, hogy én függővé fogok válni ettől a szertől,
hanem
csak
ez a függőségről szól. Szó nincs róla. Ez arról szól, hogy megint használja. És nem arról szól, hogy minden nap...
Akkor mi a különbség?
A függőség és a rendszeres használat,
igen,
között. Az, hogy a rendszeres használat nem függő. Ugye a függő az az, akinek van egy tudatos drogkereső magatartása, vannak elvonási tünetei, van egyfajta sóvárgása, egyfajta cravingje, ugye a szerek után. A rendszeres használó pedig azt mondja, aki mit tömé, hétvégén elmegy a buliba, és akkor ott dobálja két órát magát a Skrillexre, és betol hozzá két exet, és ettől ő annyira kurva boldog lesz, hogy az valami rettenetes számára, és a világot a lelkére ül elé, és akkor nagyon beállt ettől a dologtól, és utána lesz 6-7 napja, és utána megint egy ilyen történet folytatódik, és akkor a kolonitába fog bepörögni, mondjuk 36 órán keresztül a következő cuccától.
És mitől függ az, hogy valaki függő lesz, vagy rendszeres használó, vagy mondjuk teljesen abstinens?
Alapvetően ez valahol elhatározás kérdése is tud lenni, ennek személyiségszerkezet kérdése is. Van, aki abszolút jól megállja azt, hogy mondjuk alkalmi droghasználóként éli az életét, és soha nem fog találkozni se velem, se kollégámmal, se rendőrrel, se bíróval, se senkivel, sőt nagyon sok olyan függő van, aki úgy éli az életét, hogy nem fog számára az egészségügyi problémát is okozni, például a THC függők, marihuának függők között nagyon sokan él. Kérdés abból a személyiségszerkezetből, hogy mennyire tud ezeknek a szereknek a rabságába úgy belekerülni a függőség szempontjából, hogy mennyire hiányzik neki az a változás, amit okoznak a szerek. És hogyha hiányzik, akkor gyakrabban fog használni, és belesodródik magába a függőségnek az élményébe, de eznek nem kell feltétlenül előfordulni. Ezt én úgy szoktam mondani, hogy van egy baromi hosszú folyosó, de végén van egy ajtó, mire ki van egy függőség. És ott áll az ember a folyosó végén, mert világos, hogy anélkül senki nem lehet mondjuk marihuána függő, hogy az életében egy spanglit ne szívott volna el. De attól, hogy egy spanglit elszív, lépett egyet. Ez nem azt jelenti, hogy elindult a lejtőn, és akkor fiam, innentől kezdve nincs visszaút a történetben, mert a saját negatív karrierjét az viszont mindenki maga építi, és ebbe az építésben benne van az az edzésmunka, idézőjelve, amit én felnőttként, felnőtt társadalomként, szülőként, pedagógusként, szociális mintateremtőként, példaképteremtőként tudok esetleg a gyerekeknek hangsúlyozni.
Akkor az tök mindegy, hogy egy gyerek mikor szívja el az első cigarettáját, vagy mikor issza meg az első pohár bort, vagy mikor gyújt rá az első marihuánás cigarettára?
Nézze, azért aminél most ha abból a szempontból nézzük, hogy élettanilag mennyire ártalmas, azért nem mindegy.
Azt hagyjuk, mert hogy ez nyilvánvalóan minél korábban annál ártalmasabb.
Így van, de attól, hogy neki most a függősége kialakul-e vagy nem, én azt gondolom, azért itt is számít a személyiség szerkezetnek az alakulása. Szóval egy 12 éves gyereknél még nem beszélhetünk egy kifejlett személyiségnek. 16-nál se. 18-19-nél már alakul a történet, 22-24-nél azt gondolom, hogy ott már, ugye nem jogi szempontból, hanem ugye szoftver szempontjából, és azért ugye most már felnőttnek tekinthető az illető. És úgy gondolom, hogy minél későbbre tolódik, annál jobban tudja kontrollálni ezt az egész történetet. Mert annál jobban átlátja ugye ezt a dolgot, és annál kevésbé lehet számára ez veszélyes, és minél korábban indul be egyfajta szerhasználat, akár alkalmilag is, annál nagyobb az esélye az, hogy belesodródik és belemegy ilyen egy negatív spirálba, annak az alján ugyanúgy ott lesz esetenként a függőség.
Mert hogy az óra elején onnan indultunk el, hogy a felvilágosító munka, az intézményesített felvilágosító munka, az mennyire hatékony, vagy mennyire kevéssé hatékony. Tegnap az egyik vendégünk azt mondta, hogy a dohányzás megelőzés, tehát a dohányzásra való felvilágosítás, az már az óvodában elkezdődik, és a hallgatóink azok ilyen kikerekedett szemmel telefonáltak, hogy minek.
És ugyanerről szól. De ott nem azt kell elmondani, hogy Csunya bácsi vizével, halálpálcával a kezében, és pontosan a kábítószerrel kapcsolatos óvodai felvilágosító munka se erről szól. Hogy itt van gyerekek a marihuána, nézzétek meg, szagoljátok meg, jaj, de jó, na, ez nem szabad, és Csunya bácsitól ne fogadja le. Szó nincs ezekről a történetekről. Azt gondolom, hogy egy értékrend kialakításról van szó. Ismerni kell a szereket. De hupigék-törpikék. Ismeri?
Persze.
Milyen ház valaknak?
Ilyen
gombaházak,
igen. Igen.
Piros kalapja, fehér a pöttye. Ez a gomba, ez tudatmódosítószer tartalmaz. Ez a varázsgomba, az egyik fajta tudatmódosító gomba, ugye a párduszgalóca. A párduszgalócát bolondgombának hívják. A 4 éves gyerek találkozik ezzel a sztorival?
A hupikék törpikével, igen.
És a óférkében is benne van a gomba, sőt, benne van a vakon nadrágjában is ez a gomba. A kérdés az, hogy van az óvónéni elmondja-e azt, hogy ez a gomba miről szól? És nem azt kell elmondani, hogy a muszcimol az hogyan hat a központi idegrendszeri szerotonin és dopamin szintre, hanem egy valamit, hogy ez megváltoztat. Mert a 4 éves gyerekben ezek a dolgok imprintingelődnek, és elkezdtük az edzésmunkát. Még csak erőléti edzésekkel, később az edzés az változik, és tényleg 15-16 éves korban a gyerek fog jól teljesíteni a meccsen, mert ugye aki rendszeresen jár edzésre, az jól felkészült, jól ugrik, jól dob, jól rúg, stb. Meg lesz az erőléte. Akinek nincs edzésmunka, az hogy teljesít a meccsen? Szarul. alapvetően, mert nem fog tudni teljesíteni. Most ettől a pillanattól kezdve, ha én jó edzésmunkát végeztem, azt minél hamarabb el kell kezdeni, és ha elkezdtem, akkor azt tudom mondani a meccsen, ahol én nem leszek ott, mert én otthon ülök és nézem az EB-döntőt, a gyerek meg ott lesz a bulival, mert őt nem érdekli, és igenis legyen ott, én nyugodtan hátra merek dőlni. És azért merek hátra dőlni, mert jó volt az edzésmunka.
Nézegettem itt a hozzászólásokat az interneten, és azt mondják, hogy ez egy agyon, ezerszer agyon beszélt téma, amiről mi beszélgetünk.
Abszolút.
Az rendben van, de valahogy mégsem érzek elmozdulást. Tehát tényleg itt a Klubrádióban is volt már szó erről.
És nem egyszer jártattam én is itt a számot, és hasonló dolgokkal szellőztettem meg ugye itt ezt a dolgot, és szerintem a hallgatóknak ebből a szempontból tulajdonképpen igazuk van.
És mi kell ahhoz, hogy egy fecskenyarat csináljon?
Nem tudom megmondani, talán, hogy odafigyeljenek rá a fecskék.
A többi fecske?
Abszolút, és akkor az már két fecske, és akkor az már négy, és akkor az olyan lesz, mint ugye, amikor én minden saktáblára csak kétszer annyi búzaszemet kérek, mint ami az előzőm volt. És végül is ugye a sakk nem tudta teljesíteni ugye az egyszerű embernek a kívánságát. Szóval lehet, hogy ilyen baromi egyszerű lenne, és most nem tudom, hányan hallgatják ezt az adást. Ha az ő szoftverjükbe ez nyomot hagy, akkor az már jó. Csak jobb lenne erről tényleg minél szélesebb körben beszélgetni, hogy a gyerekkel beszélgetni kell. És tök érdekes dolog, amikor mondjuk a kórházba bekerülő gyerek, aki mondjuk szerhasználat miatt nem függő szó nincs arról, buli, rosszul sikerült a buli, kórházba kötött ki, egy ilyen mondjuk szombat reggeli ágy mellé leülés beszélgetés után azt mondja, hogy az oké, okay, hogy a buli az nem működött jól, de ilyen jót még soha senkivel nem beszélgettem. Mondja egy 4 óra 20 perces beszélgetés után, annak a vadidegen orvosnak, akivel ő akkor találkozik, és ugye nem azért találkozik, mert most elviszlek kisfiam a doktorbácsihoz, és akkor majd mindent el kell mondani, hanem azért, mert előző nap mondjuk paré állapotra szétütötte magát valamiféle cuccal, és így megy el, hogy tök jól domáltunk.
Minden gyerek ágya mellé leül 4 órára?
Hát ahol tudok, azért ez idő, szóval, de akikkel tudok azért. Azért leülök és beszélek velük.
És a kollégáit az ugyanerre...
Ők is leülnek.
Igen, ezt akartam, hogy...
Abszolút. Én azt szoktam nekik mondani, hogy álljatok a vállamra, mert akkor messzebbre fogtok látni, mint én. És ezt Newton mondta alapvetően, nem a saját szoftveremből szedtem ki ezt a történetet. Magyarán szólva, hogy adjuk át az infókat nekik, és tanítsuk a fiatalokat, amire csak lehet, és ez fontos.
Valahol még a beszélgetés legelején kiderült, hogy tegnap a Volt Fesztiválon volt. És hogy
szombaton
ott,
is igen, megyek.
És szombaton is megy, és hogy ott azért lehet, össze lehet futni olyanokkal, akik valamilyen szert
használtak. Pár anyakamba is estek. Abszolút, abszolút. És ugye hát időnként az ember szerepel egy ilyen világító dobozba, és akkor látják a kopasz szemüveges szakállas csávót, aki elé odadugják a fagylaltot, és akkor kérnek tőle 3 értelmes mondatot valamiféle cuccról, akkor ott is egy pár anyak, hogy tényleg maga az, hát mondom, mit csinál maga itt? Nem mondom, hogy mit csinálnak, hát Snow Patrol játszik, és a Snow Patrolt ezt meg kell hallgatni. Ilyen nagyra kerekedett szemekkel, most ez a vén ember eljött Snow Patrolt hallgatni, hát most miért a Snow Patrol? Baromi jó, és tök jó zenét játszik. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen folyamatosan a Bartók Béla terembe ülök, és mondjuk Sosztákovicsot hallgatok, mellesleg attól kiszaladnék a világból, sokkal inkább szívesebben hallgatok mondjuk Snow Patrolt ebből a szempontból, sőt, akár még Lost Prophets-et is, sőt, utána belehallgattam Skrillexbe is, ami azt kell, hogy mondjam, hogy megdöbbentő zseniális a fickó, de mondjuk hát 10 perc után az embernek kiég a retinája, és kezdi úgy érezni, hogy szétdúran az agya ettől a történet, és mindezt egy ilyen 1 négyzetméteres padon műveli egy csávó egy űrhajóba, aki úgy néz ki, mint egy gyakorló elmebeteg összességében, de zseniális alkot, és mégis kapott 3 Grammy díjat ez a fickó, és 50 000 gyerek úgy együtt hullámzott, ugrált erre a csávóra, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy az embernek csak tágra merett tőle a szeme.
Én most olyan leszek, mint a szigorú tanítónén, és mindig visszaterelem oda, ahonnan el akartam indulni. Nevezetesen, hogy egy ilyen fesztiválon van értelme a fiataloknak azt mondani, hogy a droga az rossz.
Én ezt sose szoktam mondani.
Nem önnek, mert hogy itt is van egy ilyen felvilágosítós.
Volt ott kint egy sátor, ott volt egy sátor, ott délután volt egy ilyen kis egymásfélás beszélgetés, sokan odajöttek, és egy pár dolgot meséltem nekik, de ugye érdekes, a történet úgy volt, hogy megvettük a jegyet a Voltra, és amikor már rég megvolt a jegy, akkor jött a megkeresés, szóval nem azért mentünk le a Voltra, hogy mert ugye ott majd le, előadás, és akkor ha már ott, akkor nem, előbb volt jegy, és akkor utána volt előadás, és hát szombatra meg amúgy is vettünk egyet mindenféle előadástól természetesen függetlenül. Én azt gondolom, hogy egy ilyen fesztiválon ez nem erről szól, hogy ott most ki kell állni, és akkor ott megnézi a 40 ezerből mondjuk, akkor ott van az ember óra előtt mondjuk 17 darab önként jelentkezőből 80 a sátor, a maradék többi az a sátorban dolgozóknak a hozzátartozó, és akkor egy-két arra járó ilyen kóbor versenyző még ott megáll, és akkor talán belehallgat. Én azt gondolom, hogy a dolognak nem erről kell egy ilyen fesztiválon szólnia. Lehet, hogy talán látják az embert ott a fesztiválon, hogy te itt van az a drogos doki, aki szokott bizni, akkor fú, most látja, hogy iszunk, hogy mit szól, hát semmi, tehát így amelyek, hát bulizik, hát ilyenek elő szoktak időnként fordulni. Én azt szoktam nekik ilyenkor mondani, mert tényleg egy-két ilyen fickó tegnap is a nyakamba esett, és hát olyan itt aromás lehelettel, és itt mondom, hogy fiúk, vigyázzanak magukra, mert ebből baj lehet, óvatosan. És ennyi, és nem az, hogy ne drogozzál, fiam, mert akkor idén meghűlsz, meg meghalsz, meg elvisz a rendőr, meg beteg leszel.
Senkinek a kezéből nem vennék ki, ami éppen benne van. Most itt nem feltétlenül a marihuana.
Értem. Én azt gondolom, egy valamit mondanék el neki, pontosan azt, amit már előbb is mondtam a változásról. Mert a döntést neki kell meghozni. Most, ha kiveszem a kezéből, akkor...
Akkor maga lesz a rossz ember.
Úgy van. És én nem azért nem akarom kivenni, hogy ne én legyek a rossz ember, mert a döntést neki kell meghoznia. És hogy nem arról van szó, hogy ha egy 12 éves gyerek lenne, az világosult egy teljesen más történet. Ott lehet, hogy rácsapnék a kis kacsójára, hogy ejts el azt az exet aktuálisan. De én úgy gondolom, hogy itt már ugye nagyobb kamaszokról és felnőttekről van szó, akikkel érzékeltetni kell azt, hogy a döntés az ő kezében van, de lehet, hogy akkor rossz volt az edzés munkájuk. Habár visszatérve mondjuk a Skrillexet úgy kibírni, azt a 1-3-4 órát, hogy az ember nem cuccozik be, hát az egy nagyon, és ott volt egy-két olyan sátor, amely kifejezetten erről a igazi jó kis galambzenéről szólt, ugye ez a tuc-tuc, az a galamb lépeget és jár a fej. Ez azért nem az én zenei világom, megmondom őszintén, és hát ahhoz, hogy mondjuk valaki ott 8-10 órát keresztül pörögjön, ahhoz ugye kevés időnként az energiaétel és más egyéb spurikat is be kell tolni.
Nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy a szülőnek mekkora a felelőssége abban, hogy a gyerek az egy normális felnőtt legyen, de azt tapasztalatból tudom, hogy időnként marha nehéz válaszolni a gyerek kérdésére, mert olyan kérdést tesz fel, hogy mit mondjak akkor, hogyha egy buliban megkínálnak valamivel, amit se testem, se lelkem nem kíván, de ha elutasítom, kérdezz akkor
vissza.
Hülye legyek.
Nem, kérdezz vissza. És neked mit ad? És te miért? Tanítható a gyerek, tanítható, alakítható, hogy persze, de meg a másik nagyon fontos dolog, ugye, kis köcsög vagy, csíra
igen,
vagy.
Gyáva vagy, nyúl csíra. Vagy, ilyesmi.
Most kitől fogadom el a kritikát? Akinek adok a szavára. Borzaszt egyszerű. Autó, bevág elén valaki. Kurványám, most leáll az ember, és előveszi a hatlövötöt, és átlő a másik.
De ez az ember felnőtt nyilván, hiszen jogosítványa van, és autót vezet, de az meg egy gyerek, akinek nagyon fontos, hogy elfogadja.
Vezet autót.
Oké, de a gyereknek nagyon fontos, hogy elfogadja a társasága, a saját korosztálya.
Igen, de nem feltétel nélkül. És ugye szokták azt mondani a gyerekek, hogy rossz társaságba keveredtem. Ez tök jó.
Ezt a felnőttek szokták mondani, a gyerekek ilyen...
De szoktak ők is védekezni ezzel. De ugye, hogy tudok rossz társaságba keveredni, ha elfogadom annak a társaságnak az értékrendjét? És ez borzasztó egyszerű. Ha nem fogadom el, akkor nem kell abba a társaságba járni. És ezért, mit tudom én, mondjuk Soundra biztos nem fogunk elmenni, mert annak a zenei stílusa baromira távol áll tőlünk, és ott egy döntően más típusú népek fognak összejönni, mint mondjuk akár itt a Voltan, ami egy sokkal vegyesebb történet, ahol mondjuk a saját zenei ízlésünknek megfelelő történetekkel is jóval inkább találkozunk. Persze itt is van ez a galambzene, ez a tuc-tuc történet, de összességében az a társaság, akit én kiválasztok magamnak, vagy aki kiválaszt engem, azt elfogadjuk egymást, és alakítjuk is időnként egymást. És ez borzasztó fontos. Szóval nem tudok rossz társaságba keveredni, mert az azt jelenti, hogy akkor én alkalmazkodtam a társasághoz, és elfogadtam azt a ruhaviseletet, hajviseletet, beszédmódot, szerhasználatot, piálást, bármit, ami ebben a társaságban egy elvártható dolog. Uh-huh. És azt gondolom, akkor nem kell oda. És ez a nem mondás tudománya, ami megint csak egy tanítható történet.
Még egy dolog megfordult a fejemben, főleg a csokoládé és a dohányzás, és az egyéb kevésbé veszélyes, bár a dohányzás éppen nem tartozik a kevésbé veszélyes.
Abszolút, és a csokoládé miért nem lenne veszélyes? Hát párnát növeszt.
Hát magán nem látszik. Tehát ezeknek a szereknek a kapcsán, hogy az létezhet, hogy az embernek ben van valamiféle függés, tök mindegy, hogy mitől csak függjön legyen ez, mit tudom én, fű, alkohol, csokoládé, sorozat, szex, bármi?
Szenvedély nélkül lehet élni, csak nem érdemes. Csak kérdés az, hogy az ember életében van egy olyan fékrendszer, ami a szenvedélyszerű magatartás és a szenvedélybetegség közötti nagyon-nagyon vékony mesdjéről az embert vissza tudja húzni. Hogy van-e ilyen? És azt gondolom, ha van, akkor tök jó lehet szenvedélybetegként élni, jelentkezem, az vagyok, mert az én életemben van ilyen. És azt úgy hívják, hogy az én feleségem, aki beszól, és abszolút pozitívan szól be. Azokban a fajt, most nem a csokoládé függőségembe szól be, hanem például ugye, hát tegnap elég sokat dohányoztam, és majdnem egy 3 éve papi dohányt elszívtam, vittem 2 pipát magammal, és 6 vagy 7 pipát elszívtam ott, ugye a zenehal, stb. És mondta a feleségem, hogy ma ne gyújts rá, mert látom, hogy tegnap sokat dohányoztál. Nem is hoztam most magammal történet, és valószínűleg majd este a meccset, amikor nézem, ott fogok először rágyújtani.
Szerintem ez egy olyan szép végszó, hogy nem is rondítok bele. Ráadásul vissza kell, hogy adjam a betegeinek, mert folyamatosan zörög a telefonja.